Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. Nisztán hó 27-e, a polgári naptár szerint 2015. április 15-e szerda van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom! A mikrofonnál Herbst Monika, híradásunk tartalmából. Ma este 8 órakor kezdődött el Izraelben a holokauszt emléknapja. Az amerikai szenátus külügyi bizottsága egyhangulag megszavazta azt a törvényjavaslatot, mely felhatalmazza a kongresszust az iráni atomegyesség felülvizsgálására és felügyelésére. Az iráni diktatúra idegesen reagált a szenátus döntésére. Híreink után Soá naplóból olvas fel egy részletet Róna Éva híradásunk tartalmából. Ma este 8 órakor kezdődött el Izraelben a holokauszt emléknapja. Mint minden évben, a jeruzsálemi Yad Vashem intézetben nyitották meg hivatalosan a holokauszt emléknapját. Az állami megemlékezés megnyitóján már hagyományosan az államelnök és a kormányfő tartottak beszédet, majd 6 vészkorszaki túlélő gyújtotta meg a 6 fáklyát. A hadsereg főkántora énekelte az El Melech Rachamimot. Holnap 10 órakor 2 perces néma állással fog Izrael népe emlékezni a vészkorszak 6 milliós zsidó áldozatára. Utána koszorúzás következik a varsói gettó lázadás emlékszobránál. Országszerte különböző megemlékezéseket tartanak az izraeli televíziós hálózatok és rádióállomások is. Ezen a napon a vészkorszakkal kapcsolatos műsorokat sugározzák. A Yad Vashem intézet adattárában eddig 4,5 millió zsidó áldozat nevét sikerült megörökíteni a 6 millióból. Ezen kívül a Yad Vashem intézet folytatja a pár évvel ezelőtt elkezdett nagy projektjét, mely során összegyűjtik a holokauszttal kapcsolatos tárgyakat, naplókat, dokumentációkat, jegyzéseket, leveleket és persze a tanúvallomásokat. Az amerikai szenátus külügyi bizottsága egyhangulag megszavazta azt a törvényjavaslatot, mely felhatalmazza a kongresszust az iráni atomegyesség felülvizsgálására és annak felügyelésére. Obama elnök kényszeredetten elfogadta a törvényjavaslatot, melyet a kongresszus és a szenátus szinte teljes egészében támogatott, vagyis neutrálja az elnöki vétójogot, amivel Obama nem oly rég még fenyegetett. A törvényjavaslat néhány cikkejében a bizottság elnöke, a republikánus Bob Corker kényszerült változásokat végrehajtani a Fehérház követelése szerint. A módosított törvényjavaslat például nem teszi függővé a szankciók eltörlését az iráni diktatúra terror támogató politikájától. Tehát ugyanaz elnök kötelezve lesz fél éves jelentéseket leadni az iráni rezsimről, annak terror támogatásáról, azonban ez nem ad lehetőséget a kongresszusnak a szankciók újbóli kivetésére, bármilyen mértékű és nagyságrendű az iráni diktatúra része a nemzetközi terrorizmusban. Érdekes tény, hogy ezek szerint az Obama kormányzatot nem zavarja, sőt néma cinkosként hallgat az iráni diktatúra emberiség ellen elkövetett bűntényeivel szemben. De ez az amerikai média felelőssége megkérdezni és kivizsgálni, hogy Obama elnök számára miért olyan kedves az iráni terror támogató politika. Az iráni diktatúra azonnal idegesen reagált a szenátus döntésére, az iráni rezsim követeli az Obama kormányzattal, hogy a megállapodás keret szellemében cselekedjen, és ne korlátozza magát a szenátus határozatai miatt. Így úgy látszik, az irániak elfelejtették, hogy az Egyesült Államok továbbra is demokrácia, és nem egy fundamentalista teokrácia, ahol egy ajatollah dönt mindenről. Rohani iráni elnök ismét kijelentette, hogy csak az a megállapodás lesz aláírva, amely biztosítja az összes szankciók azonnali beszüntetését az iráni diktatúrával szemben. Rohani megpróbálta lekicsit kicsinyelni a szenátus döntését, mondván, hogy az iráni diktatúra 6 nyugati nagyhatalommal folytat tárgyalásokat, és nem az amerikai kongresszussal. Ez igaz, azonban az Egyesült Államok által kivetett szankciókat csak a kongresszus vetheti el, miután az iráni diktatúra elleni szankciók az amerikai törvénykezés része. A szenátus legújabb döntése, mely kényszeríti az amerikai elnököt a kongresszus elé terjeszteni az iráni rezsimmel tervezett egyességet jóváhagyás céljából, csak még inkább megnehezíti a meghunyászkodást az iráni rezsimmel szemben. Eddig tartottak híreink, és most a Soá naplója következik.
Hideg őszi szél fújt azon a reggelen is, amikor elfogtak bennünket. Apró sűrű eső szitált, mintha szürke fátyol vonta volna be az akkori Budapestet. Álltam az ablak előtt, és azon tűnődtem, mi teszi jóvá vagy rosszá az embereket. Születésüktől magukban hordozzák ezeket a tulajdonságokat, vagy az idők folyamán lesznek azzá, amivé lettek. Hogy a gyilkosok, a gyilkolás ösztönével jönnek-e a világra, vagy ez az adott körülmények következménye. Lili, a kis húgom, 12 éves, 2 évvel volt fiatalabb, mint én, ő zökkentett ki a gondolataimból. Jössz velem? Kérdezte. Hallottam, kenyeret osztanak. Felhúztam a gumicsizmámat, magamra kaptam a kardigánt, és indultunk. Manci néninek, az nagynénimnek, aki magával vitt a csillagos házba, bekiáltottunk a konyhába, kenyérért megyünk, ne keressen. Ne menjetek ti sehova, majd én elmegyek, szólt vissza Manci néni, mintha megérezte volna a közelgő veszedelmet. De mi már fordultunk is ki az ajtón, nem sejtve, milyen hosszú időre. A kenyérüzlet előtt aránylag kevesen várakoztak, körülbelül 50-en. Beálltunk a sorba, egy öreg bácsi mellé, aki akárcsak mi sárga csillagot viselt. Tőle kezdtünk tudakozódni, osztják-e már régen a kenyeret, vagy egyáltalán jut-e nekünk is belőle. A bácsi megnyugtatott, a pék most nyitott, és mivel sokan azt hitték, már ki sem nyit, elmentek. Szerencsésen kifogtuk ezt a napot, mondtuk, hogy örülni fog majd Manci néni, ha meglátja az orcsiklandó illatú kenyeret. Napok óta nem volt kenyer a házban, pedig Manci nénink egyik pékségtől a másikig szaladgált, hogy kifogjon valahol egy darab kenyeret, de bármilyen igyekezett el, mire a sor végéhez ért, már elfogyott a kenyér. Ahogy ott topogtunk, ázva-fázva, sáros kövezeten, hát egyszer csak azt látjuk, hogy egy hosszú sor közeledik a túloldalról felénk. A járda másik végén megálltak, két nyilas kiugrott, és egyenesen a sorunkba törte magát. Közben azt ordítozta, a zsidók lóduljanak a menetosztokba. Egy asszony a földre vetette magát, örjönkbe könyörgött, engedjék haza, két kicsi gyermek várja a bezárt lakásban. A nyilas belerúgott, aztán a géppuska csövét ráirányította, és azt ordította, nem pofázunk, lódulás a sorba. Lili meg én reszketve húzódtunk egymáshoz, az öreg bácsi is szorosan mellénk lépett, mintha egymástól várnánk menedéket. A lélegzetet visszafolytottuk, és úgy figyeltük a jelenetet. Akkor a másik nyilas hirtelen hozzánk lépett, és ahogy ott álltunk gyámoltalanul, kiszolgáltatottan döfködni kezdett a puskatussal, és azt kiáltotta, gyerünk a menetbe. És a menet egyre növekedett. Minden utcában újabb szerencsétleneket fogdostak össze, azokat, akik ebben a szabad kiárási órában próbálták beszerezni az élelmüket. Megint nyafogni kezdett Lili, hogy megölnek bennünket, meglásd, megölnek bennünket. Hallgass, toltam rá, erélyesen, de hogy ölnek meg, egy ideig itt maradunk, aztán hazengednek. Lassan betuszkoltak bennünket egy pincébe, az akkori Broadway mozi pincéjébe, ahol már vagy 100 ember lapult a falnak dőlve. lassan kezdett kirajzolódni az arcuk, és akkor felfedeztem, hogy néhányuknak véres zsebkendő van a homlokán, vagy kötés fedi a kezét. Arra gondoltam, ezek a dögnyilasok bennünket is ütlegelhetnek, és ettől a gondolattól jobban elkeseredtem, mint attól a ténytől, hogy talán megölnek. Nem a fájdalom rémített el, hanem az a tény, hogy egy fiatal suhanc megszégyeníthet. Moraj végig száguldott a tömegen, mindenki attól félt, hogy valóban kivégeznek bennünket. Egyszer csak elordította magát az egyik suhanc. Figyelmeztetünk mindenkit, motozás következik, aranyat, ékszert leadni azonnal. Kézről kézre, láncszerűen juttattuk a kijelölt helyre az értékeket, kapkodva nyújtottuk el át egymásnak, mintha égetni a kezünket, és mintha attól tartanánk, hogy talán nem is szabadulunk meg elég hamar tőle. Lili megint nyafogni kezdett. Nem kerülünk többé haza, meglátod, nem jutunk innen. Hajd abba, mondtam idegesen, de hogy nem megyünk haza, garantálom, hogy haza megyünk hamarosan. És mintha már is beigazolódott volna a jóslatom, a nyilasok terelni kezdték az embereket a lépcső feljárat felé. A tülekedés most még nagyobb volt, mint jövetelünkkor. Alig hittük, hogy végre kint lássuk magunkat ebből a pincéből. Egymás hegyén hátán, lögdösödve, kapkodva törtünk utat magunknak. A kapu előtt újra sorba állítottak bennünket, és azt ordították, aki megmoccan, a halál fia. Igyekeztünk egyenesen állni, egymástól tisztes távolságban, így szólt a parancs. Mozdulatlanul, mintha földbe cövekeltek volna. De nem mindenkinek sikerült elgémberedett tagjait mozgásba hozni. Az utca népe körénk csődült, sok bámész arc merett felénk, voltak akiknek tekintetében gyűlölet vagy káröröm, másokéban puszta kíváncsiság, ismét másokéban szánalom tükröződött. Lesütöttem a szememet, és úgy éreztem, nem bírom elviselni ezt a szörnyűséget. Üssenek, agyon, lőjenek le, de legyen már vége. Hová visznek bennünket? Kérdeztem a mellettem lévő nyilastól, olyan nyugodt hangon, hogy magam is elképedtem, és közömbösen nézett rám, és azt felelte. A dögtemetőbe. És mint egy vészjósló szavát igazolandó, a következő percben csukott fekete autó kanyarodott az épület elé, fegyveres SS-ek kíséretében. Az egyik SS katona hangosan jelentette, rendőrségi hullaszállító. Tekintete végig siklott a földön heverő hullákon, s látszólag elégedetlenkedve kérdezte, csak ennyi, hol a többi? A nyilasok hamarosan megnyugtatták, van még a pincében elég. Aztán újabb embereket cibáltak ki a sorból, ezúttal azért, hogy fölhordottassák velük a pincében heverő hullákat. Behajgáltassák a hullaszállítókocsiba, majd őket is betuszkolják a hullák mellé, kivégyék a temető szélére, és közös sírhelyet ásassanak velük, majd egy géppuska sorozata valamennyi őket a más világra küldjék. Megkülülten néztük a jelenetet, már nem tudtuk a hideg esőtől, a csípős őszi széltől, a fáradtságtól, éhségtől, szomjúságtól, vagy a szemünk előtt lejátszódó tragédiától fog el bennünket a rosszul lét. De Lili is, én is úgy éreztük, kiszaladt lábunk alól a talaj. Fogtuk. Nem akarom részletezni a sok kegyetlenséget, amellyel annyira sok kínoszták ezt a magát alig vonszoló holtfáradt sereget a célpontjukhoz vezető több órás úton, de az emlékezetemben lapuló borzalmas képek közül akaratlanul is felüti fejét egy. A lebombázott Margit hidat helyettesítő ponthídról a Dunába hajtották az embereket, majd egy öreg embert, aki ölébe vett a szerencsétlen kis gyermekét, főbelőtték, és úgy hajtották a hideg vízbe.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 8-17, Tel Avivban és Haifán 15-19, Berséván 12-20 és Éláton 14-28 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom!